Átadták az idei junior prima díjakat a zeneművészeti kategóriában is. 15. alkalommal vehették át az elismerést a szakma fiatal tehetségei. A Trend FM interjú sorozatban mutatja be Magyarország legsikeresebb zenei növendékeit a héten itt a Reggeli Monitorban. Ma elsőként a zeneszerzés kategóriában jeleskedő Olá Patrikkal beszélgetünk. A tehetséges fiatal nevéhez fűződik az első lovári nyelven írt mise. Elmondása szerint stílusa eklektikus, műveinek alapját az autentikus cigányzene alkotó elemeinek felhasználása képezi, de zenéjében fellelhetőek a spektralizmus és a szerializmus jegyei is. Olá Patrik zeneszerzővel Somodi Evelin beszélgetett.
Hogyan is ismerkedtél meg a pályával, hogyan vált belőled zeneszerző, hogyha jól tudom, 24 éves vagy, hogyan kezdted el a pályafutásodat?
Amikor 7 éves voltam, akkor hegedűvel kezdtem, aztán 14 éves koromban a budapesti Bartók Konziba felvételiztem szintén hegedű szakra. Aztán, amikor 4-es voltam középiskolában, akkor volt egy országos zeneszerző verseny, ahova beadtam én is egy darabot a nem zeneszerző kategóriába, és legnagyobb meglepetésünkre a zeneszerzők között kaptam második helyezést. Aztán ott kezdődött el így a zeneszerző pályám. De még egy évet kellett várni, hogy zeneszerzéssel felvételizzük a Zeneakadémiára.
És akkor jelenleg is a Zeneakadémia diákja vagy?
Doktori hallgató, igen.
Miket tartasz eddig talán szerinted a legérdemesebb munkáidnak zeneszerzőként? Azt láttam, hogy például hozzád kötődik az első lovári nyelven íródott mise. Ezt például kiemelnéd-e a munkáid közül?
Igen, ha egyet kiemelhetnék, akkor mindenképpen az lenne a Ledebleszke című lovári nyelvű misém. Igen, ez egyházi megrendelésre íródott az Eukarisztikus Kongresszusra.
Ez saját ötlet volt, hogy lovári nyelven íródjon, vagy ez is?
A megrendelés része volt.
Milyen más díjaid vannak?
Hát több nemzetközi versenyen értem el helyezést, vagy külön díjat. A legelső nemzetközi elismerésen az első Beethoven Budán fesztiválon kaptam. Ott első helyezett lettem, és ott az az érdekesség, hogy akkor kezdtem a Zeneakadémián, tehát gólyaként indultam a megmérettetésen, és ott is nagy meglepettségünkre első helyezettet kaptam.
Azt is olvastam, hogy a Sziget Fesztiválon is felléptél már korábban, úgyhogy ezért is kérdeznélek arról, hogy próbáljuk meg egy kicsit belőni, milyen stílus jegyekkel dolgozol, mert ezek alapján talán nehéz lehet a hallgatóknak is kicsit kirajzolni, hogy csak a komoly zene érdekel, vagy akár újabb feldolgozásmódok felé is nyitnál, hogy merre képzeled el a saját stílusodat.
Eléggé eklektikusnak tartom a stílusomat, viszont ami a legmeghatározóbb, az a kortárs komoly zene irányzat, de például a misém az nem tartozik ebbe, de ezen kívül a cigányzenét szoktam beépíteni a zenémbe, de egyébként ami a Szigeten elhangzott a nagy színpadon, az egyikbe sem tartozik, az csak egy ilyen, hát egy kicsit ilyen populárisabb féle zene volt.
Milyen célkitűzéseid vannak zeneszerzőként? Hol dolgoznál legszívesebben? Illetve milyen irányzatokat próbálnál ki, vagy mi az, amivel sokkal többet foglalkoznál a jövőben?
Mindenek előtt szeretném a cigányzenét beépíteni a klasszikus zenébe, és ezen felül a kortárs klasszikus zenében. És ezzel szeretnék majd egy kicsit így utat törni magamnak nyugatra, azaz Németországban, mert hát ott virágzik a modern zene, és már szeretnék én is oda eljutni.
Mennyire számít úttörőnek egyébként a cigányzene és a klasszikus zene ötvözése, vagy vannak esetleg példaképeid, akik elindítottak ebben?
A 20. században nem nagyon csinálta el senki. Liszt Ferencről tudjuk, hogy nagyon meg is lette a kávéházi cigányzene, de ott mint előadásmód, és erre is építette fel a magyar rapszódiákat, meg rengeteg művét, de a 20. században nem nyúlt senki a cigányzenéhez, és ezért gondolom azt, hogy ez egy ilyen kiaknázatlan terület.
Olá Patrik junior prima díjas zeneszerzővel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatójával beszélgettem. A folytatásban a zongora kategóriában jeleskedő Horváth Balázs jazz zongorista mutatkozik be a Reggeli Monitor komoly zenei interjú sorozatában, amiben a junior prima díjas zenészeket mutatjuk be. A 22 éves zongorista tinédzser kora óta rendszeresen koncertezik jazzklubokban és koncerthelyszíneken, valamint fellépett már jazzfesztiválokon is. Díjait évről évre halmozza, így volt már a belvárosi jazzverseny legjobb szólistája. 2019-ben megnyerte a 4. országos jazzzenei versenyt, idén pedig Műpa Jazz Showcase különdíjban részesült. Horváth Balást arról kérdezem, hogyan válik valaki jazzzenésszé, illetve a Junior Prima díj elnyerése milyen céljaiban erősítette meg. Mi is ez a jazz zongora? Hogy lesz valaki jazz zongorás? Hogyan kell ezt elkülöníteni műfajként? Szerintem a hallgatók számára ezt érdemes lenne elmagyarázni.
Nem jazzzenével kezdtem a tanulmányaimat. Igazából, ami engem megfogott, az improvizáció, ami a jazzzenében rendkívül jelen van, és ez volt az, ami engem motivált arra, az improvizáció, a közös improvizáció, a spontán dallamok, amiket kitaláltunk együtt először a zenésztársaimmal, hogy én jazzzenész legyek, és ez visz előre mai napig.
És hogy alakultak a tanulmányaid? Tudtál kifejezetten jazz specifikusan tanulni, vagy te is hagyományosan először a zongoraművész tanulmányokkal kezdtél, és utána jött be a jazz az életedbe?
Igen, a Józsefvárosi Zeneiskolában kezdtem a tanulmányaimat, klasszikus tanszakon, viszont Magyarországon jobbnál jobb középfokú iskolában már lehet tanulni jazzt, és én felvételiztem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakára, ahol Márkus Tibor és Révisz Riárd volt a tanárom, és emellett jártam a Talentum és az Egrési Konziba is, ahol pedig Banyák József és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla voltak a tanáraim.
Most pedig a Junior Prima díjat is elnyerted, így a karrierút egy állomásaként hozzátenném az elmondottakhoz. Mit jelent számodra ez az elismerés, mire motivál a karrierépítéseddel kapcsolatban?
Hát számomra hatalmas megtiszteltetés, főleg, hogy olyan zsíri tagok díjaztak bennünket, akiket én nagyon nagyra tartok, és hatalmas példaképeim, mint például ugye a jazz zene területén idősebb Szakcsi Lakatos Béla és Bacsó Kristóf, és hát számomra igazából nagyon-nagyon nagy felelősség, hiszen ezután úgy érzem, hogy még jobban, még többet kell belefektetnem az eddigi munkáimba, még többet kell gyakorolnom, és még többet kell a zenekaraimmal is bizonyítanom.
Vannak konkrét céljaid akár a jövőddel kapcsolatban, hogy hol szeretnél játszani, vagy milyen irányba szeretnél elmozdulni, akár formáció tekintetében, vagy akár szólókarrier felmerült-e már benned?
Igen. Idén 2022-ben megalapítottam a Horváth Balázs klubot, mert arra fogunk töregetni, hogy a magyar kultúrát ápoljuk, de a magyar kultúra mellett különféle népek zenei is hallhatóak lesznek, de mindenképp szeretném a jazz tradíciójára építeni, hiszen szerintem, hogyha a jazzen akar játszik felül, akkor hiába ötvezi a zenét, más stílusokkal fontos, hogy a jazzre, jazz alapjaira alapuljon, és ez egy új formáció, igazából még csak próbák zajlanak, de lemezzel szerintem a 2023-as év legkésőbb közepére fogunk készülni.
A jazz zongorista lét, hogyha mondhatom így, mennyiben határozza meg egyébként a mindennapjaidat? Feltételezem, minden nap zenélsz, próbálsz, illetve próbáltok az újonnan megalakult csapatoddal, de a hétköznapokban milyen fajta jelenlétet jelent az, hogy te jazz zongorista vagy?
Hát igazából szerintem a klasszikus zenészek is minden nap benne vannak a zenében, ugye a mindennapos gyakorlás az elengedhetetlen, úgy gondolom. De emellett ugye a zenehallgatás, ami nagyon fontos, és hogyha mondjuk nem is hallgatunk zenét, vagy nem is gyakorlunk itthon, akkor viszont egész nap azon jár, úgy gondolom, az eszünk, illetve hogyha például megyünk az utcán, akkor is a jazz standardek járnak az eszünkbe, és dúdoljuk őket jobbnál jobb dallamokat. Én szerintem egy jazzzenész és egy klasszikus zenész egyaránt minden pillanatban benne tud lenni, és benne is van a zenébe egész nap.
Az idei Junior Prima díjjal kitüntetett Horváth Balázs jazz zongora művészt hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Üdvözlöm, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon közeleg az év vége az arany számára is. Azt gondolom, de ezt inkább öntől kérdezem, hogy ami még lendítő erőt hozhat az aranypiacára, hát akármelyik irányba, az, hogy a Fed még azért egyszer összeül ebben az évben.
Igen, a jövő héten lesz még az idei év utolsó kamat döntő ülése, erre nagy várakozások előzik meg ezt a kamatdöntőülést még. Ebben a pillanatban az árfolyam 1770-1775 dollár környékén alakul, múlt hetet még 1800 dollár felett tudta zárni a jegyzés. Ez a kiruccanás a lélektanilag is fontos kerekárszint fölé mutatja az irányt rövid távon, még ha most vissza is hullott 1800 dollár alá átmenetileg az árfolyam. Hát, hogy visszakapaszkodjunk 1800 dollár fölé, ahhoz valóban az kéne, hogy a Fed az idei utolsó kamatdöntő ülésén valamennyire visszább vegyen a kamatemelési tempóból. Erre, ezzel kapcsolatban egyre erőteljesebb spekulációk vannak ugye jelen a piacokon. Miután az amerikai jegybank elnöke tett is utalást az utóbbi napokban erre, ha a kamatpályával kapcsolatos spekulációk valóra válnak, akkor az lendíthetne még egyet az aranyárfolyamán felfelé, nevezetesen, hogyha a Fed csupán 50 bázisponttal emelné a kamatokat, hogyha persze marad a 75 bázispontos emelés, ezt most ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy mire készül a Fed, akkor az nagy csalódást jelentene a befektetők számára, és akkor az rövid távon még egyszer erősebb nyomás alá helyezhetné az aranyjegyzését.
Akkor végül is azt mondta, igen, hogy a Jerome Powell is utalta arra egyébként, hogy a monetáris szigorítás ütemet lassítják. Ez ugye akkor a papírforma szerint végül is jelentheti azt, hogy az év végét 1800 dollár fölött zárja az arany.
Igen, hát ebben lehet most reménykedni, ebbe az irányba mennek a befektetői várakozások, spekulációk, de mondom, nem szabad elkiabálni semmit, nem szabad előre inni a medve bőrére. A jövő heti kamatemelés egyelőre így árazza a piac 50 bázisponttal, de hogyha mégis ezek a várakozások nem teljesülnek be, akkor az egy erős gyomorszájon rugás lenne a piac számára, akkor lefele fordulna az árfolyam nagy lendülettel valószínűleg, de hát reménykedjünk benne, hogy visszább lesz a Fed a kamatemelési tempóból, és akkor ez segítheti az árfolyamot tovább felfelé.
Ugye a mi beszélgetéseink során is az tűnik ki, hogy elsősorban azért a Fed, az amerikai jegybank politikája szokta az aranyárfolyamát is befolyásolni, de van-e hatással az aranyárfolyamára egyéb tényező? Itt elsősorban arra gondolok, a CNBC-n olvasom, hogy Kína kicsit enyhít a COVID politikáján, zéró COVID politikáján, hogy ott komoly tüntetések voltak. Akár itt a kínai kereslet kapcsán az aranyra van hatása a kínai helyzetnek?
Mindenképpen a kínai ékszerpiac egy nagyon fontos tényező, az arany keresleti oldalát tekintve. Az utóbbi két évben, a COVID berobbanása óta a kínai ékszerkereslet jóval alacsonyabban teljesít, mint korábban. Még most is a COVID előtti szinteken van a kínai ékszerpiaci kereslet, tehát nem tud visszaerősödni, visszakapaszkodni a COVID előtti magasságokba, és ezt arra vezetik vissza a piaci megfigyelők, hogy a lezárások okozzák ezt elsősorban, tehát a bizonytalanság a lakosságnál egyszerűen az a probléma, hogy nem lehet eljutni az üzletekbe, vásárolni, tehát ez okozza azt, hogy a kínaiak kevesebb ékszert fogyasztanak. De azt gondolom, hogy a befektetői szegmens azért egy továbbra is a meghatározó tényező marad, jövőre is azt hiszem, hogy erre kell elsősorban figyelni, hogyan alakulnak a kamatok, és egyébként nem csak az Egyesült Államokban, hanem globálisan. Most hát ott megvan a remény arra, hogy valamivel ez a nagyon feszes monetáris politika, amit az idei évben eddig tapasztaltunk, és ami az Egyesült Államokból indult ki, ez lassulhat, megtorpanhat, sőt, akár visszajára is fordulhat. Kína, Japán, Nagy-Britannia már lazítani látszanak, ugye akkor az Egyesült Államokban már a hozam szintek lefele fordultak az államkötvényeknél és a vállalati